Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Én szerintem nem fogunk leválni az orosz gázról. Uh-huh. Tehát, hogy én nekem, tehát azért nem mondanék dátumot, mert szerintem nem. Én azt gondolom, hogy minden konfliktusnak vége van egyszer, és vannak egyszerű technológiai racionalitásai, hogy Oroszország azért alapvetően egy Európa szempontjából egy jó helyen lévő exportőr, és Európa fog használni gázt hosszabb távon is.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez itt a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora. Ma nagyon földtől ragadt témákról fogunk beszélgetni vendégemmel, leginkább arról, hogy mivel fogunk fűteni a télen, mennyibe fog ez kerülni, hogyan néz ki a következő néhány év Magyarország energia ellátása szempontjából, és a legaktuálisabb kérdés, hogy mi történik a kormányban per pillanat, ott energetika területén egészen furcsa mozgások vannak. Én Baka F. Zoltán vagyok, a 24.hu munkatársa, mai vendégünk pedig Felsman Balázs, a Corvinus regionális energetikai kutatóközpontjának főmunkatársa, ha jól mondom a
titulust. Igen, köszönöm. Én is üdvözlök mindenkit.
Szóval Balázs, hát eléggé váratlanul jött nagyjából a semmiből ez a hír, hogy Palkovics László távozik a kormányból, és egy önálló energetikai minisztérium jön létre, melynek a vezetésével Lantos Csabát bízta meg Orbán Viktor miniszterelnök. Így első blikre hogyan értékeled ezt a történetet?
Megmondom őszintén, hogy kormányzati strukturális átalakításokról általában nem formálok véleményt. Egyszerűen azért nem, mert nem hiszek abban, hogy ez az elsődleges szervező erő. Főleg nem egy olyan szektor, mint az energiaszektor, ahol egyébként a döntéseknek a nagyon jelentős része egy szakhatóságnál történik, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnál. Igazából aki követi ennek a szektornak a szabályozási rendszerét, az azt látja, hogy a jogszabályok, határozatok, szerintem 80-90% egyébként hivatali határozat, tehát az iparág és a kormányzat, vagy inkább úgy mondanám, hiszen nem kormányzat, mert ez egy parlament alárendelt szerv, azt mondom, hogy az államigazgatás közötti kapcsolatrendszert legalább annyira hivatal határozza meg, mint maga az, hogy éppen a kormányon belül hova kerül az energetika. Tehát én ezt egyébként önmagában másodlagosnak tartom, hogy van-e önálló energiaügyi minisztérium, vagy valamely minisztérium részeként működik az energia terület. Pár hete volt egy konferencia, ahol ötünket meghívták, akik különböző színekbe, különböző ideig államtitkárként vezettük ezt a területet, tehát nagyon tanulságos megnézni, hogy ez tényleg a lehető legkülönbözőbb strukturális háttérrel működtek ezek a rendszerek. Én nem hiszem, hogy ezen múlna. Tehát én nem gondolom azt, hogy egy önálló minisztérium az feltétlenül szükséges, de azt sem tudom mondani, hogy...
Bocsánat, közben állok, de nem arról van itt szó, hogy nem az operatív irányításával volt probléma a szektornak, az ágazatnak, hanem itt a stratégia alkotás az, ami kulcs szereplővé növi ki magát a kormányzásban, és ami indokolttá tehet egy önálló közigazgatási egység felállítását. Ugye hír volt az is, hogy a Lantosféle Energiaügyi Minisztérium egy csomó jogosítványt át fog venni a hatóságoktól.
Erre én is kíváncsi, igen, vagyok, hogy ez vajon hogyan fog történni, mert azt gondolom, hogy ez viszont egy nagyon fontos szétválása az állami irányítási rendszereknek, hogy elkülönítsük a stratégiai szintet az operatív végrehajtási szinttől. Ebben a logikában szerintem az energiaszektor jól szervezett. A stratégiai döntések a minisztériumnál, vagy inkább azt mondom, hogy a kormánynál, mert egyébként ha van önálló minisztérium, ha nincs önálló minisztérium, ez mindenképp egy összkormányzati felelősség, mert az energia mindannyiunkat érint. Tehát ez nem egy szakterületi felelősség. Enélkül semmi nem működik, az agrárgazdaságtól, az iparig, a közlekedéstől, tényleg nincs olyan terület, ahol ez, amit ne szűne át az energia. Na most az operatív döntések viszont így is úgy is hatósági szintű döntések, tehát őszintén én annak nem vagyok pártoló, és sőt kifejezetten azt gondolom, hogy ez egy rossz irány, hogyha hatósági funkciókat viszünk be egy minisztériumba. Szerintem az úgy jó, hogyha a hatósági funkciók egy hatóságnál, egy szakhatóságnál vannak, és a stratégiai irányítás a minisztériumnál. És a kérdésedre ugye azzal kapcsolatban, hogy a, hogy stratégiaalkotás. Hát aki követte az elmúlt most már több mint egy évtizedet, azt láthattuk, hogy ez alatt született két stratégiai dokumentuma is a kormánynak. Tehát először elfogadott egy nemzeti energiastratégiát 2011-ben, aztán 2020-ban egy újat. Mondhatnám azt is, hogy 20-ban sem feltétlenül kellett volna egy új, mert egy csomó minden jó dolog volt a 11-es stratégiában is, amik egyébként nem kerültek végrehajtásra, tehát nem annyira stratégiai szinttel éreztem én mondjuk akkor sem problémát, hanem azt, hogy jó ötletek, jó gondolatok nem mennek át. De hogy közelebb hozzam a dolgot a mostani világunkhoz, azt gondolom, hogy a 2020-as energiastratégia viszont egy jó szerkesztett, jó víziókat tartalmazó, jó irányokat kijelölő dokumentum.
És ez már a kukába került? Szerinted?
Én remélem, hogy nem. Tehát, hogy azért ez egy nagyon világos célrendszerből indul ki, abból, hogy azért csak el kéne jutnunk a 2050-es dekarbonizációs célokig, a nagy vízióig, hogy megoldjuk Európa és ezen belül Magyarország energia mérlegét is egy zéró karbon modellben. Ez egy borzasztóan fontos kihívás. Tehát azt gondolom, hogy e köré van fölépítve, és elindult egy csomó jó irány az elmúlt években. Én ezek közül például hadd emeljem ki az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert, ami a 2020-as stratégiában jelenik meg. Most már két éve megy ez a rendszer. Pont az elmúlt héten egy ilyen szakmai workshopon néztem én is, bemutatta az energiahivatal azokat a számokat, amik eddig teljesültek, és úgy néz ki, hogy ez egy működő történet. A kötelezettek, akik egyébként az energiakereskedők, nemhogy teljesítették az eddigi energiahatékonysági célkitűzéseket, de még túlteljesítés is van a rendszerben, és ami miatt én ezt például nagyon szeretem, hogy ez egy piaci koordinációs mechanizmust alapján fölépített rendszer, tehát nem valami bölcs állami hivatalnok mondja meg, hogy milyen energiahatékonysági intézkedéseket kellene végrehajtani, hanem gyakorlatilag a koordinációt a piacra bízza, és a kötelezettek számára előírt megtakarításokat kell teljesíteniük, de olyan módon, ahogy az a legköltséghatékonyabb. És ez csak egy példa, és ugyanígy mondhatnánk, hogy azért mondjunk pozitívumokat vagy sikereket, azt a boomot, ami egyébként a szolár területen, tehát a napelemek területén megtörtént az elmúlt években. Ezek szerintem olyan dolgok, amik remélem, hogy nem kerülnek a kukába. Úgyhogy hát majd meglátjuk.
Vagyis nem indokolt egy teljesen új stratégia
én nem alkotása, érzem, hogy
teljesen esetleg indokolt. A frissítését sokkal lehet elvárni az új
térüntől.
Mielőtt elmélyülnénk a stratégiai kérdésekben, mindenképpen ki fogunk még erre térni. Azért hagyj térjek egy kicsit vissza a kormány átalakításra. Ha arról értesülsz, hogy létrejön egy önálló energiaügyi minisztérium a kormányon belül, akkor neked Lantos Csaba neve ugrott volna be elsőnek, mint aki a legesélyesebb a miniszteri posztra?
Hát ez nehéz, ugye nem vagyok annyira közel a döntéshozatalhoz, hogy gondolkodjak egyáltalán azon, hogy ki ugorhat
be. Szakmai fejjel.
Én azt gondolom, hogy egyébként Lantos Csaba eddigi karrierútja, élettapasztalatai abszolút alkalmassá teszik őt, hogy egy ilyen területet vezessen. Tehát mind az iparági tapasztalata, mind az üzleti tapasztalata bőven-bőven elegendő arra, hogy ő ennek a területnek egy jó gazdája, egy jó miniszter legyen. És ha már ebbe a stratégiai témakörbe belekerültünk, talán egy olyan terület van azért az energiastratégiának, ahol egy pici, hát nem azt mondom, hogy zavart lehetett érezni, de ahol talán egy világosabb kormányzati irányítás az elkélne, és ez az állami tulajdonú energiavállalatok irányítása és a szektor irányítás, hogy ezek között teljes mértékben meglegyen a harmónia. Ez mindig nagyon nehéz. Igazából nagyon nehéz is eltalálni ennek a jó modelljét, hogy ez akkor működik-e jó, ha egy kézbe rendezzük, vagy épp akkor működik jó, hogyha ezt szétszedjük. Egyébként, ha követjük az elmúlt 12 évet, erre is volt próbálkozás, meg arra is volt próbálkozás, de mondjuk ebben a tekintetben azt gondolom, hogy Lantos Csaba, aki azért vezetett komoly vállalatokat, megvan az üzleti tapasztalata is, talán alkalmas lehet arra, hogy ezt egyensúlyba tartsa, de egyébként azt gondolom, hogy Palkovics László ugyanígy alkalmas ember volt arra.
A Lantos Csaba esetében a legfontosabb skill az a menedzser szemlélet lehet, amiért ráesett a vállalat. Most erre van, ilyen karakterű vezetőre van szüksége a magyar energiaiparnak?
Én azt gondolom, hogy ilyen karakterre mindenképpen szüksége van, tekintettel arra, hogy azért ez egy olyan piac, ahol mostanra ugyan a legnagyobb szereplő a magyar energiarendszerben egy állami tulajdonú vállalat, de azért sose felejtsük el, hogy ez alapvetően egy privát vállalatokra szervezett szektor. Tehát ez nem az a fajta szektor, mint mondjuk a közlekedés, ahol gyakorlatilag a szolgáltatások döntő hányadát állami önkormányzati szereplők nyújtják. Itt magántulajdonú vállalatok piaci szabályrendszer mellett dolgoznak. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy csak olyan vezető tudja jól vezetni ezt a szektort, akinek legalábbis fogadókészsége van, hogy egyszerre értse az állami szempontrendszert, és egyébként a vállalatoknak a szempontját.
És szakmai szemmel hogyan lehet értékelni Palkovics László munkásságát ezen a területen?
Azzal kezdtem, hogy én azt gondolom, hogy egy óriási eredmény volt ez a 2020-as elfogadott energiastratégia, amit egyébként az államtitkársága, ugye Kaderjek Péter vezetésével dolgozott ki. Én szerintem, ha így nézzük, akkor adott egy irányt a magyar energiaszektor fejlődésének ez a Palkovics éra, most már így mondhatjuk. Azzal együtt, hogy vannak olyan területek, ahol ott maradtak a kérdőjelek, vagy ahol például ott maradtak azok, hogy mégiscsak van egy dezorganizáció, vagy egy kormányzaton belüli külön blokkokba szerveződés a szektor egyes elemeinek. Gondolok itt például a gázbeszerzéssel kapcsolatos tárgyalásokat, amik elkerültek Palkovics minisztériumától ugye a külügyminisztériumba. Tehát vannak, és hát a paksi atomerőmű, amit egyelőre úgy nézem, hogy mindenki próbálja eldobni magától, és gyakorlatilag akárkinek a neve merül föl, ahogy látom most ugye Lantos Csaba kapcsán is az hangzott el, hogy minden hozzá fog tartozni, kivéve a paksi bővítés. Ez a paksi bővítés, ez mint a véres rongy, én úgy látom, hogy ezt mindenki próbálja eltolni
magától. Gulyás Gergely miniszter uniós előírásokra hivatkozott, mely szerint nem lehet egy felügyelet alatt paks 1 és paks 2.
Az unió a korábbi határozatában azt mondta, hogy nem lehet ugyanaz a vállalat a kettőnek a tulajdonosa, tehát az MVM nem birtokolhatja Paks 2-t. Én nem emlékszem ilyenre, hogy azt mondta volna, hogy két külön minisztériumban kell a kormányzati irányítást. Külön vállalatot kellett rá szervezni, ez valóban így van. Ugye arról szólt ez a határozat, hogy egyébként is nagyon domináns az MVM-nek a szerepe a magyarországi villamosenergia termelésbe, és ha még ennek is ő lenne a gazdája, akkor ez már egy olyan túlzott dominanciát, piaci dominanciát jelenteni, ami miatt ezt a szétválasztást előírta az a határozat. Én szerintem ez az állami igazgatási szintű irányításra ez nem vonatkozik. A projekt társaságra Bilán. Valóban.
Ha külső szemmel tekintünk a magyar energiaszektorra, akkor, és laikus szemmel, ez fontos hozzátennem, akkor a napi hírek alapján egy teljesen lerongyolódott ágazat képe bontakozik ki előttünk. Ez a kép, ez mennyiben hamis a tekintetben, hogy a magas struktúra egyébként egy jól működő és jól működtethető rendszert alkot, amit az aktuális geopolitikai helyzetben a kereskedelmi viszonyok totális megváltozása értékel le olyan szintre, hogy épeszű befektetőnek most gondolom nem fordul meg a fejébe, ha lehetősége nyílna rá természetesen, hogy mondjuk az a magyar energiaszektorba fektessen be.
Még ez is nagyon érdekes egyébként, hogy épeszű befektetőknek eszébe jut-e vagy nem. Én amellett, hogy kutató vagyok, amellett az Energiakereskedők Szövetségét vezetem most már 6. éve, idén is több új tagfelvételi kérelmünk volt. Nem magyar hátterű kereskedő vállalatoktól, és beszélgetve velük, amikor jelentkeznek a szövetség, most már több mint 30 vállalat, kereskedő vállalat van a szövetségben, beszélgetve velük, azt mondják, hogy azért jönnek Magyarországra, mert ez egy jó struktúrát, jó szervezett piac, és igen, és ők ezt úgy látják, hogy ez egy úgymond lokális hub, egy lokális centrum, ahol egyébként megéri jelen lenniük, még akkor is, hogyha egyébként nem annyira kedvezőek konkrétan a magyar piaci feltételek. Mindannyian tisztában vannak a különadókkal, a Robin Hood adóval, ami ugye egy 31%-os extra adóként sújtja a magyarországi energiaszektoron belüli befektetéseket, és ennek ellenére is hoznak olyan döntéseket, hogy mégis itt nyitnak.
Ők a piac mely pontján lépnek be, hol látnak üzleti lehetőséget?
Igazából kereskedelmi piacra, és ez egy nagyon fontos dolog, és azt gondolom, hogy amikor dezorganizációról, vagy arról mondjuk, hogy ez egy lerongyolódott piac, akkor azt gondolom, hogy vannak olyan részei, amik nagyon szépen fejlődtek az elmúlt évtizedekben. Ilyennek látom a szervezett piacot, a tőzsdéket, akár áramot nézek, akár gáztőzsdét, nagyon szépen épül. Magyarország be tud tölteni egy olyan szerepet, amiben a Balkán és a Nyugat-Észak-Európa közötti kereskedelemben egy olyan pont, ugye, ahol tulajdonképpen a magyar szervezett piac adja az árjelzést a balkáni régió felé, tehát a kereskedésnek az alapja az lesz, hogy a Hupixen vagy a Seajaxen milyen áron kereskedtek. Ez egy nagyon fontos pozíció, én azt gondolom, és egy nagyon értékes pozíció. És ez a rész, ahol tulajdonképpen alig-alig van állami beavatkozás, leszámítva ezeket a, én azt gondolom, hogy teljesen indokolatlan mértékű különadókat, de ezt most tegyük zárójelbe, de ezt leszámítva egyébként tulajdonképpen ez az a szektor rész, amelyiket hagyták normális úton fejlődni az elmúlt évtizedekben. És akkor vannak persze azok a részek, ahol az állami beavatkozás sokkal erősebb. Nyilván egyikünk se gondolja most már piacnak a magyarországi lakossági áram- vagy gázpiacot, hát ezek egy egyszereplős, nem tudom, hívjuk egyáltalán, egyszereplős piaccá váltak idézőjelek között, hiszen látható, hogy ott olyan feltételeket teremtett a hatósági ár bevezetése, hogy igazából abból a szegmensből mindenki kivonult. Egy picit másképp látom az elosztó, tehát a hálózatos szegmenseit a piacnak. Itt inkább ilyen inga mozgásokat lehetett követni az elmúlt évtizedekben. Voltak jó periódusok, már a vállalatok szempontjából, és voltak nagyon rossz periódusok, amikor a hatósági árak meghatározása, a átviteli tarifák, szállítási tarifák olyan alacsonyak voltak, hogy nyilván elriasztott sokakat. Cserélődtek is a tulajdonosok ezen a területen. Voltak kivonuló cégek, akik eladták, feladták a magyarországi részesedésüket, de új belépők is voltak, tehát mindig megjelentek ugye olyanok, akik ezt átvették, ezt a pozíciót. Tehát itt én inkább egy ilyen hullámzást látok, akár a villamosenergiára, akár a gázra nézek a hálózatos szegmensben. Amiben ezt a hát kicsit ilyen lerongyolódást látom, az sajnos az áramtermelés nem megújuló energiás része. Itt megmaradtak az ígéretek, igazából nagyon nem haladtak előre projektek az elmúlt években, és azt gondolom egyébként, hogy ennek az egyik fő oka, túl azon, hogy egyébként az adózási környezet sem kedvező, mert az áramtermelőket is sújtja ez a 31%-os különadó, tehát mondjuk ez valóban nem teszi túl ösztönzővé, hogy valaki belépjen erre a piacra, de azt gondolom, hogy itt van egy ilyen nagyon sajátos helyzet ennek a paksi tervnek, van egy ilyen kiszorító hatása. Tehát, hogyha a többi piaci szereplő azzal számol, hogy ez meg lesz, akkor nem éri meg másik erőműbe itt Magyarországon befektetni, és hát ez egy borzasztó nehéz befektetői döntés, ugye, mert közben meg azért érezzük, hogy szinte kizárt, hogy ebből 2030-ra villamosenergia termelés legyen a új paksi atomerőben. Hát én megmerem kockáztatni, hogy szerintem kizárt. Hát ezt nehéz megmondani, hogy valaha lesz-e.
De a valaha az ugye egy... tekintetben a szakmában.
A valaha szót azon nagyon óvatos lennék, hogy mit valaha megtörténik-e úgy valami, de a 2030...
Paks 2 az ismert tervek szerint ismert formájában meg fog épülni?
Én nem szoktam végre rejteni abbéli véleményemet, hogy így ebben a struktúrában szerintem ezt a projektet nem lehet végigvinni. Tehát itt olyan problémákat látok én ezzel a projekttel, konkrétan a fővállalkozó és a technológiai szállítók viszonyrendszerek kapcsán. Az, hogy orosz fővállalkozásban amerikai, német cégek hogy maradnak benne a jelenlegi geopolitikai helyzetbe alvállalkozóként. Ugye megvoltak ezek a tenderek, a Siemens nyerte a vezérlést, a GE nyerte a turbinaszállítást. Tehát, hogy én ezt borzasztóan kérdőjelesnek tartom, hogy ez így ebben a struktúrában meg tud-e valósulni. De ezt mindenképp elválasztanám attól, hogy lesz-e új atomerőmű Magyarországon. Mert ebben a tekintetben azért én azt gondolom, hogy legalábbis arra biztos, hogy megérett a helyzet, hogy egy normálisan végigvitt társadalmi vita legyen arról, hogy mit gondolunk az atomenergia tartós használatáról. Egyszerűen azért, mert én nagy híve vagyok a megújulóknak. Azt gondolom, hogy minden tekintettel ösztönöznünk kéne, hogy minél több megújuló energia épüljön be a rendszerbe, de ugyanakkor azt látom, hogy az összes szektor, összes dekarbonizációs ötlete, beleértve a közlekedés, az ipar dekarbonizációját, minden áramigény növekedéssel jár. És hogyha konvertálni akarom mondjuk csak a hőenergia igényét Magyarországnak, hogy azt mind áramból állítanánk elő, ez önmagában minimum megduplázna a magyarországi villamosenergia keresletet. Tehát a 40 terawattóráról 80 terawattórát kéne termelni.
Vagyis most üzleti alapon nem nagyon látszik.
Nem látszik az, hogy miből.
Lehetne váltani teljesen.
Pontosan, tehát, hogy, és azt gondolom, hogy hát nincs olyan sok opciónk, tehát nyilván építsünk lehetőség szerint minél több napelemparkot, hozzuk vissza, engedjük újra a szélerőműveknek az elterjedését, de azért legyünk reálisak, hogyha 40-80 terawattórára kell növelni a villamos energia felhasználásunkat, akkor ezek az energiaforrások azért a legambiciózusabb prognózisok mellett sem biztos, hogy ezt képesek lesznek elérni, és akkor innentől kezdve egy viszonylag egyszerű kérdésünk marad, megnézni, hogy még milyen technológiák érhetőek el.
Bocsánat, és... hadd szúrjam közben Palkovicsnak, ebbe tört bele a bicskája, hogy elkezdte erőltetni a szélenergiát, vagy ezt nagyon leegyszerűsíteni ezt a...
Én azt gondolom, hogy ez azért egy biztos, hogy egy leegyszerűsítő megközelítés. Tény az, és én nagyon örültem is ennek, hogy most ugye a mostani kormány alakulás után egy konferencián Palkovics László volt az első olyan kormányzati ember, aki újra az asztalra tette egyébként ezt, és azt mondta, hogy szerinte újra kéne gondolni ezt a szélenergiás stoppot. Én azt gondolom, hogy szakmában soha nem értette senki, hogy miért van ez a stop. Én sose felejtem el, 2010-ben volt egy tender, amit az energiahivatal kiírt. A válság legalján, amikor ugye állítólag finanszírozhatatlan volt az ország. 300, talán 30 megawattra írtak ki tendert, 1100 megawattnyi ajánlat érkezett arra a tenderre, és 2010-ben volt 70 megawatt olyan ajánlattevő, aki nem kért volna kátot, tehát nem kért volna támogatott átvételi árat, és mégis megépítette volna a szélerőművét Magyarországon. Ez 2010-ben történt. Akkor ezt lefújták, ezt a tendert, és azóta sem írtak ki újat, és egyáltalán nem
tudni ennek az okát, ami szakmai vagy nem szakmai?
Én azt gondolom, hogy szakmai oka nincs, és akkor innentől kezdve nem lehet. Én biztos, hogy nem tudom, én nem szeretem. Tehát, hogy nyilván itt ilyen konteókat lehet építeni, hogy akkor mi is magyarázhatja akkor, hogy...
Paksra annyiban térnék vissza, ezzel le is záratjuk a paksi részt, hogy azt elképzelhetőnek tartod akkor, hogy kilépve az orosz-magyar szerződésből, teljesen új alapokra helyezve a projektet, ugyanazon a területen, amit ugye kijelöltek a Paks 2 blokkjaira, más kivitelezőkkel megvalósuljon a beruházás.
Én nem vagyok teljesen ellenzője annak, hogy ezen gondolkodjunk, inkább így mondanám. És azt gondolom ugyanak, hogy nagyon nehéz helyzetben van ilyenkor egy kormány, mert ugye sokan mondják, hogy fel kéne mondani. Hát ugye egy felmondás az költségekkel jár. A bolgárok megtették ezt, és egy kb. 1 milliárd eurós büntetést fizettek ugye az oroszoknak a szintén orosz technológiával tervezett bolgár atomerőmű megállításakor. Tehát egy kényes egyensúly, hogy fel kell-e mondani, vagy hagyni kell, hogy úgy mondjam, magától
kifulladni.
Mm-hmm. Ugye, ha az utóbbi van, akkor viszont a telephely nem lesz hozzáférhető. Tehát, hogy itt vannak ilyen dolgok, hogy hát ha hagyom kifulladni, akkor viszont úgy kell tennem, mintha tulajdonképpen ez menne, csak éppen nem megy. Ez egy ilyen, ugye, ilyen nagyon érdekes játék, ez a kifullasztós játék, és a végén megállapítani, hogy el lehetetlen.
Országban hol lehetne még?
Nem tudom, ez, én nem, tehát azt gondolom, hogy ehhez nem én vagyok a legjobb alany. Ugye Aszódi Attila, aki talán legnagyobb zászlóvivője az atomenergiának Magyarországon, és sokat is szoktam vele vitatkozni, mert azért, hogy világosát tegyem, én nem vagyok nagy fanja, nem vagyok nagy híve az atomenergiának, én úgy szoktam írni, hogy ez ilyen second worst. Tehát, hogy nem second best, hanem second worst, tehát nem az, hogy a második legjobb, hanem hát a második legrosszabb, de tudok rosszabbat is, ugye, és a rosszabb az a foszilis energiatermelés nyilván, és akkor ebbe a skálába tudom én elképzelni inkább az atomenergiát, de azért nem leszek nagy híve, sok problémáját látok. Attila azt szoktam mondani, hogy ő már nem vinne a Duna mellé, egyszerűen azért, mert hogy ugye minden ilyen atomerőmű jelentősen emeli tehát a hűtővíz használaton keresztül a vízhőmérsékleten, ennek van egy környezeti hatása, vízhozam kérdések. Amennyire én tudom, ő jobban el tudna képzelni másikat valahol a Tisza mellett, de hogy ezt azért én nem értek ehhez olyan szinten.
Ezt a klímaváltozás is nyilvánvalóan befolyásolja a vízhozam.
Persze, de ugye ez a vízhozam dolog is olyan egyébként, hogy elvileg kisebb vízhozam mellett is meg lehet oldani egy atomerőmű építését, csak az ugye költségnövekedéssel jár, mert akkor hűtőtornyokat is kell építeni, a hűtőtornyok építését akkor hozzá kell kalkulálnunk az építési költségekhez, az üzemeltetési költséget is emeli. A mostani Paks 1-et azt ugye a Duna folyóvizéből emelik ki, és visszaengedik a megmelegedett vizet a folyóba, tehát nem kell hozzáépíteni ezeket az óriási hűtőtornyokat.
Ugye az energetikai szakértői kör egy elég szűk kör, egy kis klub. De nyilván rendelkeztek hivatalos és nem hivatalos információkkal is arról, hogy a kormány éppen mit gondol, például a Paksi projektről. A jelen állás szerint mit lehet erről tudni? Továbbra is eltökélt és kitart a projekt mellett a kormány, vagy arra játszik, ami itt már szóba került, hogy magától már szépen lassan el fog halni a projekt. Milyen mozgástér látszik?
Erre nem tudok válaszolni. Hát ennyire én azért nem vagyok közelében kormányzati döntéseknek, hogy tudjam azt, hogy egyébként a háttérben milyen gondolatok fogalmazódnak meg. Nem tudom, hogy a kormány egyébként még hisze benne, és valóban ebben a struktúrában szeretné végigcsinálni, vagy inkább az van, hogy várja azt a pontot, ahogy ebből a legkisebb költséggel lehet kiszállni, és valahogy lecserélni ezt a jelenlegi struktúrát. Én azért tehát nagyon nehéz egyébként ebbe, tényleg nehéz szerintem ez a döntés, mert ugye ez az egész orosz reláció, most ha csak a nukleáris technológiára nézzük, akkor azt gondolom, hogy elsődlegesen azért ez nem egy ilyen technológiai kérdés. Tehát én nem szeretném azt állítani, hogy az oroszok nem tudnak atomerőművet építeni, bezzeg a Westinghouse meg tud, az amerikai cég, ugye? Tehát, hogy nem, mert nem erről van szó. És azt láttuk, hogy a francia technológiával épülő atomerőműveknek is komoly problémái voltak. Hát Finnországban EPR, tehát francia technológiával épült egy atomerőmű, most már próbaüzemben van ez az Olkiuto 3, 2004-ben kezdődő projektet eredetileg 2009-re tervezték. 3 milliárd eurós költségvetéssel, 11 milliárd euróra hízott a költségvetés, és még mindig nincs üzemben az atomerőmű. Tehát nem szeretném összekapcsolni a nukleáris energia problémáit, meg Oroszországot. Nagyon sok problémája van ennek az iparágnak, én azt gondolom, és van egy technológiai nagy kérdése is, ez pedig az, hogy ahogy egyre több megújuló kerül be a rendszerbe, egyre inkább a rugalmas termelők értékelődnek fel a villamosenergia termelésen belül, és az atomerőművek nem ebbe jók. Ők abba jók, hogy úgynevezett zsinór áramot adjanak, NU24-be, menjen kifelé az áram egységes mennyiségbe belőlük, akkor adják le a legjobb teljesítményüket, és ez egy kicsit ilyen meghaladott.
Outdated. De ez egy nagyon érdekes kérdés, amit itt elkezdtél boncolgatni, hogy mi a gond az atomerőmű technológiával? Tehát a szakmai részét, ha nézzük, nem tud lépést tartani az igényekkel. Tehát mi annak a magyarázata, hogy általában az ilyen beruházásoknál minimum 4-5 éves csúszás van az eredeti határidőhöz képest a végső átadási és üzembe helyezési határidő kalkulálva.
Hát a legnagyobb gond szerintem az, olyan tanulmányból olvastam ezt, akik valami 150 különböző blokképítését nézték meg a világban, hogy az volt a tanulmánynak a konklúziója, nagyon tetszett, hogy az egyetlen olyan technológia a világon, aminek negatív a tanulási görbéje. Uh-huh. Ugye aki közgazdász, az tudja, hogy tanulási görbéje, azt mondjuk, hogy valamit többször csinálunk, akkor egyre jobban megértjük, és egyre olcsóbban, egyre hatékonyabban tudjuk előállítani. Na most a nukleáris erőműveknél amit látunk, hogy minden újabb nukleáris erőmű az drágább és lassabban épül, mint amit előtte megépítettek. És itt azt gondolom, hogy ez is része a problémának. Emögött az van, hogy mindig kiderülnek újabb technológiai kérdőjelek, szigorodó biztonsági előírások, amik emelik a nukleáris erőműveknek az egységköltségét. És ahogy ezek épülnek be, azok szigorítják tulajdonképpen projekt közben is a feltételeket, tehát valószínűleg a csúszások jelentős része az időközben egyre szigorodó szabályozásokból is adódik, hogy egyszerűen rájönnek, hogy húha, eddig nem gondoltuk arra, hogy most 2001 története, ugye előtte nem gondoltunk arra, hogy nem tudom, zuhanó repülőgéppel szembe védettek legyenek ezek az erőművek, akkor beépítjük a protokollba. Akkor most Fukushimánál ugye, hát nem gondoltunk ilyen jellegű problémára, mint ez az elárasztásos történet, ami volt ugye, hogy tulajdonképpen a generátorok leállása okozta a hűtővíz problémákat, akkor ezt is beépítjük, és ahogy mindig ugye ezek a fokozódó biztonsági erőírások beépülnek, úgy drágul gyakorlatilag az építés maga is. És ez az egyik oldal, tehát hogy folyamatosan drágul. A másik, amit már említettem, hogy ahogy egyértelműen vezető technológiával váltak mostanra a megújuló energiaforrások a világban. És egy számot azért hadd mondjak, mert szerintem nem minden hallgatónknak világos az, hogy például Európán belül a megújuló villamosenergia részaránya az összeurópai energiatermelési mixen belül minden hónapban 35-40% közötti. Tehát Európában a megtermelt villamos energia 40%-a már megújuló. És ez hónapra hónapra nő, ez az arány. Tehát az egyértelmű, hogy ők a nyertesek. És akkor mindenki másnak ehhez az új valósághoz kell alkalmazkodni. Na most ez a másik probléma a nukleáris technológiával, hogy azt tud legjobban alkalmazkodni, aki legjobban tűri a rángatást. Az, hogy kikapcsolják, bekapcsolják. Most kell egy kis áram, mert nem süt a nap, nem fúj a szél, de most már nem kell, mert már kisütött a nap, gyorsan kapcsolj le.
Pont egy kényes pontja az atomenergiának.
És ez a kényes pontja, és igazából ugye ez volt az, ami sok voksot tett a gáz mellé, hogy majd a gáz ilyen átmeneti tüzelőanyagként, ilyen transition fuelként megoldja ezt a problémát, és akkor amíg kitaláljuk, hogy mi legyen ez a rugalmasság, addig jók lesznek a gázerőművek. Ugye most ez kapott Gellert ezzel a orosz-ukrán háborús helyzettel. Emiatt most egy picit mindenki így hátralépett, hogy oké, és akkor most mit kéne csinálni? Mert akkor innentől kezdve, ha a gáz nem tudja betölteni, vagy részlegesebben tudja betölteni ezt a feladatot, akkor lehet, hogy megint rendszer szinten kell újra tervezni, és akkor végig gondolni, hogy hogyan lehet esetleg mondjuk egy amúgy nem annyira rossz, de ebben a rendszerben nehezen illeszkedő nukleáris technológiának mégis megtalálni a helyét ebbe az átalakuló energiarendszerbe. Ez szerintem még nincs megválaszolva ez a kérdés. Tehát ez a legnagyobb kívás, és van még...
Nem odafut ki ennek a kérdésnek a megválaszolására, hogy úgy a technológiai realitás, mint a korszellem minden a megújulók irányába tolja el a rendszert, és ahhoz kell majd igazodnia az összes többi eltérő típusú energiatermelő.
De ez szerintem axióma. Tehát, hogy ez már egyértelmű, tehát ez nem is kérdés. Az a kérdés, hogy ehhez az új rendszerhez tud-e illeszkedni a nukleáris technológia, és próbál azért a nukleáris iparág erre választ adni. Megint elkezdett egyre nagyobb teret kapni a sajtóba az úgynevezett kisléptékű nukleáris reaktoroknak a témaköre. Ez egy kitalált technológia. Hát atomtenger alattjárók, nukleáris meghajtású jégtörők, stb. Azok ugye ilyen kis atomerőművekkel működnek tulajdonképpen. És ez a skálázhatósági kérdés, hogy a megújulókhoz nem biztos, hogy az a legjobban illeszthető technológia, hogy odarakok egy telephelyre egy 2000 megawattos, vagy 2400 megawattos nagy áramtermelő blokkot, mert az nem lesz jó, hanem decentralizáltabb, kisebb egységekbe gondolkodni, és erre kellene, hogy választ adjon a nukleáris technológia. Az a baj, hogy ez megint nem csak nukleáris technológiai kérdés, mert akkor itt még megjön a biztonság technológia is, mert ugye ez a nyilván a nukleáris kockázatok, és itt elsődlegesen az ilyen terrorizmus típusú kockázatokra gondolok, kezelése szempontjából azért egy ilyen több telephelyes modelles újabb kihívásokkal jár. Szóval nem egyszerű dolog ezt megoldani. Ami biztos már, hogy a megújulók azok biztos, hogy ők dominálják a következő évtizedek energiarendszerét. A nukleárisoknak meg azért nincs olyan modell, amelyik jelentősen növekvő szerepet látna a nukleáris technológiánál.
Hát ehhez képest ugye azt látjuk, tapasztaljuk az elmúlt hónapokban, hogy a kormány most éppen tolja ki a rendszerből a megújulókat olyan értelemben, hogy a lakossági napelemberuházásoknál a betáplálási lehetőséget most blokkolják, arra hivatkozva, hogy a hálózat nem képes befogadni ezeket a becsatlakozásokat. Ez mennyire hihető érv?
Hát vannak ilyen problémák a rendszerben. Ez egyértelmű, hogy vannak olyan területei, olyan szegmensei az elosztó hálózati rendszernek, ahol ez valóban okoz problémát, hogy egyszerűen olyan mennyiségű napelemet telepítettek abba az adott elosztó hálózati szegmensbe, hogy ott valóban feszültség problémákat tud okozni, túlfeszültséget tud okozni az adott hálózati szegmensben. De ez elosztó hálózati probléma, és nem átviteli hálózati probléma. Tehát amit szakmailag nehéz megérteni, szerintem megmagyarázni is, hogy ezt miért országosan és átviteli rendszer szinten tiltják, miközben ennek a problémának a kezelése egyértelműen egy elosztóhálózati szintű probléma, és meg rá lehet mutatni pontosan a térképen azokra a konkrét alállomási körzetekre, ahol ez problémát okoz. És én azt gondolom, hogy a beavatkozásnak a helyes irány az lenne, hogy azokban az alállomási körzetekben kell időszakosan korlátozni, tiltani, miközben hagyni kell a többinél, ahol egyébként nincs ilyen jellegű probléma, hogy ott megnyugodtan fejlődjön tovább a technológia. Tehát itt a, nem a, tehát hogy mondjam, a probléma felvetés szerintem jogos, a beavatkozás mikéntje az szerintem eltúlzott, és nem is a helyes ponton van.
És ezek nem is új keletű problémák, ha jól tudom.
Nem, ez folyamatos probléma.
Évek óta tudni lehet erről, tehát érdekes, hogy most csodálkozik rá a kormány erre a helyzetre.
Folyamatos a probléma, ráadásul egyébként nem csak a tiltás lehet a megoldás. Tehát azért én számos konferencián láttam ilyen elosztóhálózati pilot projektek prezentációját, ahol konkrétan az elosztó mérnökei büszkén megmutatták, hogy ezt a problémát XY elosztóhálózati körzetben hogyan kezelték, mondjuk azzal, hogy hogy az alállomás mellé egy tárolót építettek be, és azzal tudták ugye kezelni az adott szegmensnek az ilyen típusú feszültségingadozási problémáit. Tehát nem feltétlenül kizárólagosan ezen a ponton lehetne beavatkozni, hogy tiltok, hanem lehet úgy is, hogy ösztönzök, tehát az elosztókat ösztönzöm arra, hogy ezeket a problémákat felszámolják, megoldják, és ezzel több megújulót tudjanak befogadni.
Tehát akkor milyen indokálat a betiltás mögött, hogyha most vezetted le, hogy technológiai oldalról ez kezelhető lenne folyamatos betáplálás mellett is?
Hát ez most szakmai oldalról nézve, ez egy kicsit olyan kérdés, mint a szélenergia tiltása, hogy én nem tudom megválaszolni. Tehát én nem látom azt, hogy országosan, átviteli szinten mi indokolja az ilyen mértékű.
Nem lehet, hogy így lehet érvelni erősebben Paks fontossága mellett? Paks által biztosított áramellátás fontossága
mellett? Hát én azért az ilyen bonyolult, ilyen sokáttételes érvelésekben nem hiszek. Uh-huh. Tehát, hogy most ezzel érvelni Paks mellett, ugye ráadásul ez az egész dolog azért is nagyon furcsa, mert valóban betáplálásnál ez okozhat hálózati zavarokat. Egyébként tulajdonképpen ezt úgy éli meg az, akinek ilyen napeleme van, hogy le fogja kapcsolni az invertere. Nem fogja engedni a hálózatra magyarán. Igazából nem is lesz nagyon nagy probléma, ő nem keresett pénzt, meg nem tudta betáplálni az áramát.
Sok pénzről beszélünk?
Hát attól függ.
Ez lehet minél... válasz a kérdésre, hogy a költségvetésnek összességében ez egy komolyabb
a lakosságinál nem.
Vissza...
Nem, a lakosságinál nem, mert ugye a lakossági részen, tehát most hogyha megnézem ezeket a háztetőre telepített napelemeket, akkor ott ugye tulajdonképpen az alapmodell, az támogatásmentes modell volt. Most hagyjuk, hogy most benne van ebbe az otthonfelújítási támogatásba, hogy napelemre is igénybe lehet venni, ott nyilván kaptak támogatást, akik ebbe beszálltak, de alapból ugye azért az alaprendszermodell az volt, hogy a lakosság nem kap támogatott átvételt, egy dolgot kap, hogy úgynevezett nettó szaldó elszámolásban elszámolhatja, tehát tulajdonképpen ingyenes hozzáférést kapott a hálózathoz, nagyon leegyszerűsítve, hogy nem kellett akkor elfogyassza a villamos energiát, amikor megtermelte, hanem gyakorlatilag bekészletezhette a hálózatra, és kivehette, amikor szüksége volt. Ugye ez a lakossági modell. Én azt gondolom, ez nem szól nagy költségvetési pénzekről. Nyilván egy másik kérdés a kötelező átvételi rendszer, ami sokáig nagy pénzekről szólt, de ez ugye tavaly óta megfordult, mert most már a kötelező átvételi rendszerben lévő erőművek a piaci ár alatt termelnek, és ez a költségvetésnek egy pozitív bevétel, ami tulajdonképpen be is ment a rezsivédelmi alapba ez a bevétel, mert hogy most az erőművek nem kapják meg azt a szintet, amit egyébként a tőzsdei áron megkapnának azok, akik benne vannak ebbe a kötelező átvételi rendszerbe. Tehát én nem költségvetési oldalról látom itt, hogy itt valamiféle költségvetési beavatkozásra lett volna szükség. Nehéz, megmondom őszintén, meglátni azt, hogy mi volt az, ami ilyen mértékű beavatkozást indukált. Már csak azért is, mert azért a villamosenergia rendszer egy rendkívül robosztusan nemzetközileg összekapcsolt rendszer. Tehát átviteli szinten Magyarország képes exportálni ezt a villamosenergiát azokba az órákba, amikor egyébként többlettermelés van itthon, mint ahogy egyébként rengeteg órában importálunk. Ezek összekötött rendszerek, és azzal, hogy Magyarország a napelemekre voksolt, míg a környékünkön több országban, mondjuk Ausztriát ki lehet emelni, amelyik a szélenergiára, tulajdonképpen ez még természetesen is megadja ezeket a normál áramlásait az energiának, mert nem pont ugyanazok a legjobb szeles órák, meg a legjobb napos órák, tehát most már az utóbbi hónapokban lehetett látni olyan időszakokat, amikor végre Magyarország ilyen nettó exportőr pozíció volt, különösen déli órákban, napsütéses napokon, mert egyszerűen annyit termeltek a napelemek, hogy ment kifelé az országból a villamosenergia. Tehát nem csak a 93.000 négyzetkilométeren belül lehet és kell gondolkodni.
Nyissunk egy új fejezetet. November közepe van, már benne vagyunk a fűtési szezonban, ugye? Hogy látod, lesz elég fűtőanyag Magyarországon a térre, ideértve persze a gáztárolókban rendelkezésre álló most már lassan 5 milliárd köbméternyi gázt, és milyen áron jutunk majd hozzá?
az egészen biztos, hogy lesz. Tehát, hogy ellátásbiztonsági probléma nem lesz ezen a télen, azt szerintem mostanra már nyugodt szívvel kijelenthetjük. Ez sikerült megoldani. Mind magyarországi szinten kijelenthetjük, de én azt gondolom, hogy össze-európai szinten is kijelenthetjük. Tehát elég nagy volt a riadalom, elég nagy volt az érdelem, és ennek hatására nagyon komoly készletezés indult be Európába, aminek hatására egyébként októberre odaérte Európa, hogy annyira tele lettek a tárolók, hogy gyakorlatilag az azonnali piacokon, a spot piacokon egy durva árcsökkenés kezdett bekövetkezni, egyszerűen azért, mert nem volt hova kitárolni a tengeri úton beérkezett LNG-t, mert már annyira tele vannak az európai tárolók nagy részt. A magyar tárolókban még van hely. Egyébként ezt köszönhetjük annak, hogy 6 milliárd köbméter fölötti a magyar össztárolói kapacitás, és én nagyon remélem, hogy ez meg is fog maradni, bár ugye ezzel kapcsolatban is volt egy furcsa bejelentés nem olyan régen, hogy a hajdúszoboszlói tárolót tulajdonképpen felszámolná a kormány. Szerintem ez szakmailag egy nem jó irány. Én nagyon remélem, hogy most majd az új energetikai tárca fölállásával azért ezt még egyszer sikerül azt arra tűzni, és ezt végiggondolni.
Három héttel sikerült be azról, hogy amikor furcsának nevezte a döntéseket, ugye a szélenergiánál korábban, most a tárolóknál is. Ez arra mutat, hogy nagyon szétfolyt az ágazatfelügyelete a kormányban, és nem volt egy koncentrikus, erős szakmai magja ennek?
Én azt gondolom, hogy
felügyeletére?
Ez egy jó kérdés, hogy mi alapján született meg például ez, hogy ez egy jó ötlet, hogy vegyük ki a úgynevezett párna gázt, tehát ez a tulajdonképpen ez a tároló stabilitását szolgáló gázmennyiség, hogy vegyük ki a hajdúszoboszlói tárolóból, mert hogy azt még olcsón raktuk bele, és akkor ezzel most egy fél évig lehet rezsit csökkenteni. De hát itt egy olyan dolgot tenne meg a kormány, ha ezt megteszi, amivel tönkretesz egy olyan vagyont, egy olyan eszközt, ami viszont most mutatkozik meg, hogy micsoda stratégiai fontosságú, mert hogy egyébként most, hogy lementek ezek az azonnali piaci árak, spot piaci árak, elképesztő méretű betárolás indult Magyarországon, ugyanis a nemzetközi gázkereskedők is látták, hogy hát Magyarországon még van lehetőség, és elkezdtek tárolni. Megvették ugye a spotpiaci olcsó gázt, és elkezdtek most már nem csak az MVM tárol magyarországi tárolókban, hanem piaci kereskedők is egyre nagyobb mennyiségeket tárolni. Persze, hát a tárolás egy, tulajdonképpen úgy kell elképzelnünk egy gáztárolót, ahogy egy közraktárat, mint mondjuk a gabona kereskedelemben, hogyha én nekem van megtermelt gabonám, én eldönthetem, hogy amikor arattam, rögtön eladom, vagy azt mondom, hogy nem adom el, hanem egy részét ugye beviszem egy közraktárba, mert arra számítok, hogy januárban jobb ára lesz. Tulajdonképpen a gázkereskedelem pont ugyanígy működik, egy gázkereskedőnek két döntése van. Lábon eladom ugye azonnal, vagy pedig azt mondom, hogy használom a tárolót, tároló ad nekem egy rugalmasságot, amiben én berakom a kis gázomat, a készletemet, és amikor úgy gondolom, akkor ahogyan nyilván, ahogy nekem a fogyasztóim fogyasztják, abban mértékben kiveszem. Ez egy hihetetlen
most egy jó lehetőség. Az MVM-nek.
Nem csak neki. Tehát a tárolók transzparensek, a tárolók üzletszabályzat szerint áraznak, tehát nem az MVM az egyetlen, aki. Erre utaltam, hogy ez egy Magyarország számára egy jó lehetőség, hogy ezzel a 6 milliárd köbméter fölötti tárolói kapacitással Magyarország egy nagyon jól ellátott tárolókkal, nagyon jól ellátott ország, és ez növeli egyébként az ellátásbiztonságunkat, meg a piacnak a likviditását, és ez egy jó dolog.
A téli szezont ezzel a közel 5 milliárd köbméternyi tárolt gázzal le tudnánk úgy hozni, hogy egy molekula importra nem lenne szükségünk?
Le. Most már biztos. Ugye ne felejtsük el, hogy körülbelül van egy 1,5 milliárd köbméter hazai kitermelésű gázunk, és nagyságrendileg be tud érkezni a krükké, tehát a tengeri szállítási útvonalon ilyen 1,5-2 milliárd köbméter gáz egy év alatt. Tehát igazából így ezeket összeadom, akkor bőven megvan. Tehát, hogy a mostani magas árkörnyezet előtti időszakban valamivel 10 milliárd köbméter fölötti volt a magyar éves gáz felhasználás. Én azt gondolom, most az most eddig úgy látjuk, hogy ebből van egy olyan kb. 10%-os csökkenés már most, ami látszik, hogy ennyivel már visszaesett. És én egyébként azt gondolom, hogy nem irreális az, hogy ez valahol 8 milliárd köbméter környékén stabilizálódjon hosszabb távon. Tehát, hogy eleve 20%-os.
A lakosság és az ipar.
És az ipar, és a villamosenergia termelése felejtsük el, mert itt három nagy felhasználói csoport van. Lakosság, ipar, villamosenergia termelés. Én azt gondolom, hogy ezt is belekalkulálva, de ez látszik is, ez az alkalmazkodás. Lakosságnál is látszik most már, tehát a lakossági felhasználás is csökkenőben, és az iparnál is nyilván látszik. A villamosenergia termelés az meg ugye egy ilyen, mindig egy nagy kérdés, hogy ott mennyi a gáz alapú villamosenergia termelés, az mindig függ attól is, hogy egyébként mi másból lehet épp aktuálisan áramot termelni.
Tehát akkor az idei tél az biztosít. Hogy látod, van mozgástere a kormánynak arra, hogy januártól csökkentse a lakossági piaci árát az energiahordozóknak áram és gáz oldalon?
Az a nagyon nehéz szerintem most kormányzati oldalról, és most ebbe tényleg nem szeretnék kritikus lenni, mert nem látom, hogy mi más lehetett volna tenni. Ugye itt volt egy óriási ellátásbiztonsági dilemma, ezért aztán mindenki, mint az őrült elkezdett készletezni. És ebbe, ez most nem kritika, és nem is Magyarországról akar szólni, mindenki Európában ezt csinálta, ez fölhajtotta az egekbe a gázárakat, ugye augusztusban 300 euró fölé ment megawattóránként a gázára, 2021. januárjában meg volt 40 euró, csak így a nagyságrendeket éreztessük, hogy mit is jelentett ez a majdnem meg 10-szereződése a gázáraknak. Na most az, ami bekerült a tárolókba, azok nagy részt ilyen magas áron bekerült gázok. Tehát igazából csökkenteni majd akkor lehet, hogyha előtte kivettük ezeket a drága gázokat onnan, és már olcsó gázok kerültek be, és csak olyan arányból a drága meg az olcsó keveredik, úgymond, és abban az arányban lehet visszafelé menni. Tehát én azt sajnos nem nagyon látom, hogy rövid távon árcsökkenéshez tudjon vezetni az, hogy úgy tűnik, hogy megfordultak.
Az üzleti alapon.
Nem, itt,
a politikai szempontok hát, más.
De akkor viszont az MVM-mel kell lenyeletni egy olyan mértékű elképesztő veszteséget, ami meg ugye, hogy mondjam, tehát azért, ha egy kicsit így végig gondoljuk, itt akárki, aki minket most hallgat, hát ez egyik zsebünkből a másikba tesszük a pénzt, mert akkor nagyon boldogok leszünk, hogy lecsökkentették a gázárat, de esetleg egy 1000 vagy 2000 milliárdos kimentést kell adni az MVM-nek, a veszteségének,
ami
egy állami, cég, és akkor honnan adjuk neki a kimentést a mi adónkból, tehát mi, mint adófizetők, adjuk. Tehát, hogy ezért mondom, hogy itt szerintem nincsenek könnyű válaszok, és azt gondolom, hogy ezért is nem szabad azzal hitegetni senkit, hogy felrakni egy grafikont, hogy nézzétek már, most már csak 50 euró a spotpiaci gázár, és akkor hatodára fog csökkenni, mert volt ez 300-as augusztus, mert szerintem nem tud hatodára csökkenni. Tény, hogy 50 euró volt néhány napon most a spotpiaci gázár, de nem
hol
tud...
Hol fog beállni szerinted egyébként a spotpiacon?
Hát nekünk ilyen hosszabb távú modelljeink vannak a regbe, amik nyilván nagyon nagy feltételezés halmaz eredményeképpen, és nagyon óvatosan is kell mindig fogalmazni ezekkel a tólik határokkal, de azért alapvetően ezek a modellek valahol az 50-80 euró között ilyen úgynevezett egyensúlyi gázárakat hozzák ki. Tehát, hogy valahol abban a tartományban. De azért ennek nyilván itt ugye föl kéne sorolni most fél órába azt, hogy minek kell ahhoz teljesülni. Ami érdekes az az, hogy hol lesz ez az egyensúlyi mennyiség. Igazából ezeket a modellfuttatásokat is leginkább az befolyásolja, hogy mennyi lesz a felhasználó oldali alkalmazkodás hatása. Most körülbelül 4000 terawattóra gázt fogyaszt el Európa egy évbe, és nekünk a modelljeinkben a felhasználó oldali alkalmazkodással együtt számolva ki tud jönni olyan modell, ahol ez a gázfelhasználás csak 3000 terawattóra. Tehát egy körülbelül 20%-kal kevesebb. És az az érdekes ebben a 20%-kal kevesebben, hogyha 20%-kal kevesebb, akkor már az új európai gázellátási mérleg is megoldható akár orosz betáplálás nélkül európai szinten, mert nagyjából erre a szintre esett vissza Oroszország. Körülbelül megduplázódott a Európába irányuló tengeri szállítás, és Oroszországnak az aránya most már az aktuális importokból bőven-bőven 10% alatti, de hogyha mondjuk ilyen éves mérleget nézünk, akkor a korábbi 40%-os import részarányról lefeleződött. Tehát és ha ezt képes kimozogni az európai felhasználói piac, ipar, lakosság, villamos energiatermelés, akkor tulajdonképpen egy más egyensúlyi szinten áll be az európai gázpiac.
Két rövid kérdésre maradt még időnk. nem egyszerű kérdések leszem, tehát nehéz lesz röviden válaszolni rájuk. Az egyik arról szólna, hogy mikortól reális a teljes leválásunk az orosz energiahordozókról. Ez egy technikai kérdés, mert ennek van egy politikai döntés része is, de technikailag tekintve.
Az az érdekes, hogy technikailag tulajdonképpen le tudunk válni. Az a igazából ezzel kapcsolatban nagy kérdés az az, hogy mondjuk egy ugye Ausztria vagy Szlovákia felől Magyarországra irányuló importvezetékben lenne más molekula, mint orosz? Ez itt az igazi nagy kérdés. Mert csővezetékekkel bőven össze vagyunk kötve a szomszéd országokkal, minden irányba gyakorlatilag, és minden irányba, szinte minden irányba tudunk mutatni olyan forrást, ami nem feltétlenül orosz eredetű. De hogyha összességében európai szinten nézzük ezt a képet, akkor nagy valószínűséggel ezek a nem orosz eredetű források, mire ide a kontinens közepére jutnának, kiszáradnának nagy részt. Tehát, hogy igazából ne, ugye ezért
a
nem...
A dátumot olyan... kellene mondod, akkor mit mondanál erre?
Én szerintem nem fogunk leválni az orosz gázról. Uh-huh. Tehát, hogy én nekem, tehát azért nem mondanék dátumot, mert szerintem nem. Én azt gondolom, hogy minden konfliktusnak vége van egyszer, és vannak egyszerű technológiai racionalitásai, hogy Oroszország azért alapvetően egy Európa szempontjából egy jó helyen lévő exportőr, és Európa fog használni gázt hosszabb távon is. Lehet, hogy még 3-5, nem tudom hány évig lesznek szankciók, lesz olyan helyzet, hogy Oroszország egyfajta pária országként ugye kívül van ezen, de attól még azért előbb-utóbb a gazdasági racionalitások szerintem győzni szoktak. Tehát, hogy nem, én nem gondolom azt, hogy feltétlenül célként kéne kitűznünk azt, hogy oroszországi gázról váljunk le, ez szerintem nem jó célkitűzés.
Világos.
A rugalmasság szempontjából viszont Magyarország szerintem már eddig is megtett mindent, tehát ez a lényeg ennek, hogy mivel minden irányból tényleg megépültek az összekötő vezetékek, tulajdonképpen a magyar rendszer alkalmas erre, nem Magyarországon múlik az, hogy tudunk-e máshonnan importálni, hanem arról, hogy Észak-Olaszországba vagy Lengyelországba van-e olyan mennyiségű LNG visszafejtő kapacitás, vagy Horvátországban, ki ne felejtsem, az egyetlen jelenleg itt, ahonnan tényleg van hozzáférésünk, van-e olyan mennyiségű kapacitás, ami alapján ugye lecserélhető válik a vezetékes gáz tengeri szállításra. Mert vezeték máshonnan nem nagyon fog jönni. Egy pici azerbajdzsáni gáz tud jönni egyébként ezen a déli áramlat vezetéken Törökország irányából, de azért alapvetően az marad orosz.
Végül még arra volnék kíváncsi, tisztáztuk, hogy az idei telet tudjuk menedzselni. De mi lesz 23-24 telén? Sokkal figyelmeztetnek arra, hogy sokkal bonyolultabb és nehezebb helyzet lesz akkor.
Ugye van ez a nagyon bölcs mondás, hogy akkor oldjuk ezt meg, amikor odaértünk az a folyóhoz, ehhez a folyóhoz nem értünk oda. Tehát, hogy az, hogy mi lesz 2023 telén, az annyi változónak a függvénye, ami miatt én nem gondolom, hogy most erre kéne elsődlegesen koncentrálnunk. A legtriviálisabb változó, hogy milyen hideg tél lesz Európában. Mert hogyha egyébként nem olyan nagyon hideg a tél, és marad gázkészlet a tárolókban, akkor ez a probléma megoldódott múlt idő. Tehát akkor nem, igazából nincs probléma. Nyilván, hogyha egy hideg tél után úgy fordulunk rá áprilisban az új betöltési időszakra, hogy csontszárazak az európai gáztárolók, mindent kitároltak belük, na akkor ez egy komoly probléma lehet. És azok a hangok, akik azt mondják, hogy ez egy komolyabb kihívást jelenthet, ezt a szenáriót elemezve mondják ezt. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ez biztos, hogy szembe fog jönni velünk ez a forgatókönyv, viszont ha ez szembe jön, amit én ennyire még sose drukkoltam ahhoz, hogy meleg tél legyen, őszintén megmondva. Tehát, hogy ennyire még egyszer se gondoltam azt, hogy de jó lenne, hogyha idén nem lenne egy hideg tél, mert hogy akkor megoldottuk ezt. Ha hideg tél van és kiürülnek a tárolók, akkor egészen biztosan a következő év elképesztő kihívásokat jelent abban a tekintetben, hogy akkor biztos vagyok benne, hogy bele kell nyúlni a tehát nem lehet csak a piacra bízni a kereslet oldali alkalmazkodást, hanem akkor tudatos stratégiai tervezéssel allokálni kell a gázmennyiséget és a gázfelhasználást össze-európai szinten, és végig kell gondolni egy csomó borzasztó nehéz kérdés, hogy kinek jusson gáz, egyszerűen azért, hogy megint úgy lehessen ráfordulni a térre, hogy van annyi gáza az európai tárolókba, hogy meg lehessen oldani majd 23-at is.
Felsmann Balázs, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.